Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Simon Rita vagyok. Ez pedig a Kiszó Podcast. Egyre több házasság végződik válással. Sokan pedig el sem jutnak odáig, hogy megtalálják azt, akinek kimondanák a boldogító igent. De vajon miért? Ha te is az ideális párkapcsolatról, a boldog házasságról álmodozol, akkor ne csak álmodozz, tegyél érte. Például úgy, hogy meghallgatod ezt a podcastot, amiben Mihalec Gábor, párterapeuta, nemzetközi előadó és tréner, kapcsolati sikerkönyvek szerzője olyan dolgokra világít rá, amiről lehet korábban még nem is hallottál. Melyek a leggyakoribb kérdések, amivel megkeresnek téged a párok?
Hát engem általában akkor keresnek meg a párok, amikor baj van. Olyankor kell nagyon gyorsan valami septapaszt adni a bajokra. Legalábbis így gondolják a párok, hogyha van egy elakadás, gyorsan hívunk egy párterapeutát, egyszer leülünk beszélni, ő valami hókusz-pókusz csinál a fejünk fölött, meglebegtet valami varázsbesszőt, és akkor úgy megyünk haza, hogy már örök élet és két nap. Hát ez nem teljesen így szokott történni. Természetesen az egy hosszú folyamat, amíg egy kapcsolat elromlik, és az is egy folyamat, amíg a kapcsolat helyreáll, nem olyan hosszú, mint az elromlás folyamata, de egy folyamat. Most, hogy milyen tipikus problémákkal kerülnek hozzám, hát ilyenekkel, hogy bekerült egy harmadik személy a játékba, vagy az egyik fél a származási családjáról nem tudott még igazán jól leválni, és ez állandó problémát okoz, lojalitás konfliktust okoz, még akkor is, ha esetleg már 25 éve házasságban élnek, és még mindig valamelyik szülőnek a bűvköre nagyon erőteljesen rávetíti az árnyékát a kapcsolatukra. Vagy olyan élethelyzet, hogy valami új történt a kapcsolatban, amit tudtak, hogy be fog következni, de nem gondolták, hogy ilyen lesz. Például a gyerekek kirepülnek. Eddig megvoltak a világosan leosztott szerepek, te apa vagy, én anya vagyok, nekem ez a dolgom, neked az a dolgod, mindig megbeszéljük, mi van a gyerekekkel, és most nem kell beszélni a gyerekekről, mert nincsenek ott. De jó, hogy ki ez az idegen itt mellettem? Mit kezdek veled? Hát mindig csak a gyerekekről beszélgettünk. Tehát ezek így a jellemző kihívások, pénzügyi viták, mind mögött persze általában meghúzódhatnak más dolgok is, mondjuk a pénz kifejezetten egy olyan terület, a pénz, meg a szexualitás mondjuk, ami inkább ilyen tünethordozó, de nem ez maga a probléma általában, hanem jelzi, hogy valahol mélyebben van valami, ami elakadt akár évekkel ezelőtt.
Mondtad, hogy te nem a párokat külön-külön segíted, hanem igazából a kapcsolatra koncentrálsz. Van esetleg olyan eset, amikor jobb, hogyha a párok külön-külön elmennek pszichológushoz, vagy coachhoz, vagy bárkihez, akivel saját magukat edzik, és utána kezdenek bele egy párterápiába?
Igen, mindenképp. Alapvetően én ezt úgy kezelem, ez az én sajátságos hozzáállásom, de nem egyedül vagyok a szakmában ezzel így. Nekem elsősorban nem a pár tagjai a klienseim. Úgy is mondhatnám, hogyha ezt az orvosi szakmához hasonlítanánk, hogy az én páciensem, az én betegem, nem a férj, a feleség, nem az emberek, akik ezt a kapcsolatot alkotják, hanem a kapcsolat, a beteg kapcsolat. A pár tagjai az én segítőim a gyógyításban, a kapcsolat helyreállításában. Ez az alapvető filozófiám. Én őket egyenrangú partnerekként kezelem, akik az én munkatársaim, és elhozták a megbetegedett kapcsolatot, na és akkor ott hárman körbeüljük ezt a kapcsolatot, jó, megbeszéljük, és megpróbáljuk rendbehozni. Menet közben azonban kiderülhet, hogy ez a kapcsolat azért betegedett meg, mert valamelyik fél éretlenül viszonyul hozzá. És valamelyik félnek esetleg lehet olyan elakadása, akár gyerekkorából, vagy egy traumát átélt, vagy a kapcsolatban magában történt egy nagy törés, amit nem hoztak helyre, de ennek a törésnek a nyomait hordozza a lelkében. Nos, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy most meg kell állnunk egy kicsit, mert hogy amíg ez az elakadás nem oldódik fel, addig mi bármit tehetünk, a kapcsolat nem tud helyreállni. Most tartsunk néhány hónap szünetet. Arra kérem önt, hogy menjen egy klinikai szakpszichológushoz, ezt a kérdést vele dolgozza fel, és utána innen tudjuk folytatni, mert hogy akkor már egészen más szemlélettel, egészen más hozzáállással, anélkül, hogy újra és újra aktiválódnának ugyanazok a traumák, mondjuk, tudunk ezzel a dologgal is szembesülni, szembenézni. Az is előfordul egyébként, hogy a párt szétválasztom, külön-külön beszélgetünk. Általában ezt olyankor teszem, amikor van egy ilyen érzésem, hogy valami nem mondódik ki, pedig nagyon ki kéne, hogy mondódjon. Van ez az elefánt a szobában érzés sokszor, hogy mindenki látja, hogy ott egy elefánt, de senki nem meri kimondani, hogy ott van egy elefánt. És akkor ilyenkor azt mondom, hogy tudják mit? Van egy olyan érzésem, mintha valamiről könnyebb lenne négy szem között beszélni. Mit szólnának ahhoz, hogyha a következő 90 perces ülésünket elosztanánk három felé? 30 perc az egyikükkel, 30 perc a másikukkal, és 30 perc együtt hármasban. Az jó, igen. És akkor általában kiugrik a macska a bokorból, hogy mi is történik a háttérben. Ilyenkor el szokták mondani, hogy igen, nekem van valamiért nagyon nagy bűntudatom, de ezt nem merem ő előtte felvállalni. Segítsen nekem ezt elmondani, mert ez engem újra és újra megakaszt, nem tudok tovább lépni. Vagy ehhez hasonlók, vagy egy gyanú. Igen, nincs bizonyítékom rá, de én gyanakszom arra, hogy ő a kollégájával több, mint barátok, és ez engem nagyon bánt, de nem merem fölhozni. Szóval ilyenek szoktak ilyenkor így kiderülni.
Igen, már eleve az egy nagyon nehéz döntés, hogy valaki elinduljon a párterápiára szerintem, mert sokan úgy tekintenek arra, hogy ha már elmennek párterápiára, akkor ott már nagy gond van. Na ezt hogyan tudnád megcáfolni, hogy miért is fontos például egy párterapeuta bevonása egy ilyen helyzetben?
Ezt én is átélem sokszor, hogy párok így nagyon szemérmes tekintettel, kicsit szégyenkezve jönnek be először a rendelőbe. Hát doktor, ide jutottunk, hát ez van, hát szörnyű, nem? Hát milyen lúzerek vagyunk már, szinte így nem mondják ki, de ez sugárzik az arcukról. Én pedig erre azt mondom, hogy nem, a lúzerek odakint vannak, föladják küzdelem nélkül. Önök győztesek, hiszen eljöttek. Még párterápiára is elmennek. Önök ennyire komolyan gondolják az életüket. Ennyire fontos önöknek ez a kapcsolat. Wow! Le vagyok nyűgözve. Ez igen, önök igazán bátor emberek. És ez egy másfajta keretbe helyezi az ő megélésüket. Akkor azt látják, hogy hát végül is igaz, hát föl is adhattuk volna. Hát akár maradhattunk volna otthon, és kiabálhattunk volna egymásra, vagy tehettük volna azt, hogy minden amerikai filmben tesznek, a feszültség van, elő a viszkis üveg, és isznak, de mi nem ezt tettük, mi keresünk segítséget, akkor nem is vagyunk olyan rosszak, és akkor kicsit ilyen büszkeségérzés tölti el őket, kicsit így megünneplik előre magukat. És ez már a sikernek az útjára vezeti őket, mert megváltozik a hozzáállásuk. Van ebben egy ilyen kicsit szégyen faktor, és különösen kisebb helyeken, városokra ez már nem jellemző, de kisebb helyeken még mindig egy picit jelen van a társadalomban az a szemlélet, hogyha bármilyen pszi előjelű szakmára nekem szükségem van, akkor biztos bolond vagyok. De legalábbis a környezetem azt fogja rólam gondolni, hogy megbolondultam. Ez még így kisebb helyeken fellelhető. Nagyvárosokban azért ez inkább egy trendi dolog, hogy nekem van pszichológusom, meg kócsom is van. Te hogy állsz? Te csak bicikliszerelőhöz jársz? Akkor neked még körül kéne magad venni egy-két komoly szakemberrel.
Igen, ez abszolút így van. Igen, ezt én is tapasztalom ugye a különbségekben, akár már csak Kárpátalján belül is, de mindenképp itt Budapesten meg máshogy van. Igen, hát a párkeresés és a párkapcsolati témák, meg kérdések, ezek szerintem nagyon sokunkban felmerülnek. Érdekes, hogy általában úgy tartjuk, hogy a maga a szerelem az valami megmagyarázhatatlan dolog, érzés, ami őrültségekkel készíti az embert. Te viszont azt mondod, hogy a szerelemnek van logikája és tudománya. Ez azt feltételezi, hogy tanulható?
Igen. A szerelemnek nagyon sok olyan összetevője van, amit ha én így kívülről nézek egy kapcsolatot, akkor szinte matematikai képletszerűen fel lehet írni, hogy igen, ennek ez az eredménye, az most azért van, mert az előző három évben ez történt. Tehát vannak dolgok, amelyek egy-egy magatartásból, egy-egy hozzáállásból gyakorlatilag előre bejósolhatók. Így például, hogyha valaki érett személyiségként megy bele egy kapcsolatba, és mondjuk nyitott arra, hogy tanuljon jól kommunikálni. Valaki képes az érzelmeit jól megfogalmazni, és azokat a másiknak szívesen a tudomására is hozza. Nem várja el tőle, hogy maga találja ki, hogy mire is vágyik, hanem elmondja a kívánságait. Nem kell prófétának lenni ahhoz, hogy előre lehessen vetíteni, hogy ez a kapcsolat sokkal nagyobb eséllyel lesz sikeres, mint mondjuk egy olyan kapcsolat, ahol hát az a motto, hogyha szeretsz, akkor majd kitalálod, mi a bajom. Ha már mondani kell, akkor megette a csuda. Ha már a szerelmet is tanulni kell, akkor az annak már annyi. Ha nem jön ösztönből, akkor nem jön sehogy. Tehát vannak ilyen mítoszok, meg ilyen belénk ültetett, talán már generációk óta cipelt tévhitek, amelyeket, ha magunkévá teszünk, akkor hát vessünk magunkra, olyan is lesz a kapcsolatunk. Szóval igen, van egy nagyon nagy része a szerelemnek, ami kiszámítható, ami matematikailag is, akár statisztikailag is megragadható. Most emellett természetesen nem szabad alábecsülnünk a kémiának a szerepét. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ha nincs kémia, akkor a fizikát is fújhatjuk. A kémiára szükség van, és a kémia az a rész, ami, hát ez a megmagyarázhatatlan, ez az eufórikus, ez a minden racionalitással szembe haladó rész. Szokták tőlem párkeresők gyakran kérdezni, hogy hát Gábor, találkoztam egy fiúval, találkoztam egy lányjal, úgy igazából a checklistámon végigmentem, és minden stimmel, csak éppen nem érzem magam szerelmesnek. Maradjak ebben a kapcsolatban? Majd átfordul ez, nem? De hát minden stimmel, olyan rendes, nem iszik, nem dohányzik, kedvesen bánik velem, szereti a gyerekeket, sportol, de szerelmes, hát az nem vagyok. Hát én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy lehet valaki egy csodálatos ember, meg lehetek én is egy fantasztikus ember, csak lehet, hogy együtt éppen nem tudunk jól működni. A szerelemre azért szükség van. Ez az eufórikus állapot, amit szakszóval limerenciának szoktak hívni. Ez azért nagyon szükséges ahhoz, hogy úgy alapot készítsen ennek a kapcsolatnak, amire majd minden logikus és fontos dolgot ráépíthetünk, és ami azért hordozza egy kicsit a hátán a kapcsolatot az első időszakban különösen. Persze idővel ez tompul, és más dolgok átveszik a szerepét, de nagyon nehéz úgy tartósan valakivel együtt élni, hogy sosem volt meg az az érzés, hogy hozzámér és libabőrös lesz az egész testem tőle. Azért később is nagyon jó jön, hogyha ez a hatás ez így kiváltható egymásból. Nem fogunk mindig 100 fokon égni, de mindig ki tudjuk egymásból váltani azt az állapotot, hogy egymásra nézünk, összekacsintunk, és akkor úgy végigszalad a villám a testünkön. Erre szükség van. Kell ez a megmagyarázhatatlan, ez a logikával szembe haladó rész is. A kettő együtt adja ki a jó kapcsolatot.
Nagyon jó, hogy kiemelted, mert tényleg nagyon fontos ezt rögzíteni magunkban, hiszen sokan, akik már mondjuk hosszú, sikertelen párkeresésen vannak túl, azok már néha így belefáradnak, és azt mondják, hogy hát mindegy, már lejjebb adunk akkor az elvárásainkból, akkor lehet, hogy ha nincs meg ez a szerelem érzése, vagy ez a felfokozottság, akkor is belemegyünk egy kapcsolatba, mert ahogy te is mondtad, hogy azért a listán a pontok ki vannak pipálva, megfelel bizonyos elvárásoknak, csak épp az a szerelem nincs meg, de hát jó lesz, az úgy is elmúlik, majd ez a szerelem nem annyira fontos, nem nincs rá akkora szükségünk. Meg sokszor mondják azt, hogy ami nem megy, azt nem kell erőltetni, és akkor sokkal hamarabb elengedik azokat a dolgokat is, ami lehet, hogy egyébként jól működött volna, hogyha egy kis energiát fektetnek bele.
Picit, ha megengedett, hogy belekapaszkodjak ebbe a mondatodba, amit mondtam, mert ez annyira fontos. Olyan pároknál, akik vacillálnak, hogy kell nekünk terápia, vagy nem kell. Igaz, van 3 gyerekünk, meg igaz, leéltünk 15 évet már együtt, de hát ami nem megy, azt ne erőltessük. Ez most nagyon benne van a korszellemben, sőt, még ezt így meg is fejelik azzal, hogy hát nem fogok benne maradni egy rossz kapcsolatban már csak a gyerekek miatt. Hát azért én hol vagyok? Hát azért az én beteljesülésemről is itt szükség van. Tudom, hogy nem ez volt az alaptéma, amiről most itt elindultunk, de itt kényszert érzek magamban, hogy erre egy picit nyissak egy ablakot, mert hogy ebben az állapotban azt látom, hogy az emberek látásmódja leszűkül 2 lehetőségre. A lehetőség, benne maradok egy siralmasan rossz kapcsolatban, és életem végéig beáldozom magam csak azért, mert szülő vagyok, a gyerekeim miatt, és elviselem ezt a szörnyűséget, amiben élek. Ez van a szemük előtt, ez az A verzió. B verzió, mindent fölrúgok, és dobbantok egy nagyot, és kilépek, és megnyomom a reset gombot, és újrakezdem valaki mással. És ez egy csapda. Mert hogy nem csak 2 választási lehetőségünk van. És pontosan ez a párterápiának a csodája, hogy nem A és B közül kell választanom, hanem van egy C lehetőség. Megnyomom a reset gombot, újra kezdem, egy teljesen új kapcsolatot építek fel, de ugyanazzal a személlyel. A régi kapcsolat nem kell, nekem se, hát én se akarok úgy élni, mint ahogy ők élnek. De azt megérteni, hogy nem kell úgy élnünk, ahogy eddig éltünk, mert ha úgy élünk, ahogy eddig éltünk, ugyanott fogunk tartani, ahol most vagyunk. Lehet új alapokra helyezni, és teljesen más módon működtetni egy kapcsolatot. Ez a C verzió, és ez viszont működik, és már nem kell beáldozni a boldogságát, nem kell mártírt játszani a gyerekekért, lehet boldog még egyszer ugyanazzal a személlyel.
Pont ahogy említetted a sémákat, hogy ugyanazoktól a cselekvésektől vagy tevékenységtől ne várjunk más eredményt, erre is akartam utalni, vagy ez is bennem volt, hogy ezt megkérdezzem, hogy ugyanazzal a sémával, mert sokan arra panaszkodnak, hogy mindig ugyanolyan fiúkat, lányokat találok, mindig ugyanolyan emberbe bukkanok bele, aki mondjuk nem tud elköteleződni, vagy nem tudom, nem áll elég komolyan a kapcsolathoz, és hogy miért nem találom meg azt, aki hozzám igazán tud kapcsolódni, és akkor most van megint csak úgymond két variáció, hogy másokat hibáztatok, hogy mindenki ilyen, vagy magamat kezdem el hibáztatni, hogy én csinálok valamit rosszul, és nekem kellene valamit változtatnom, mert egyszerűen nem tudok ebből a spirálból kilépni.
Dolgoztam egyszer egy nagyon érdekes csapatban. Ez egy olyan csapat volt, aki elkötelezte magát a pártalálásban való segítségnyújtásra. És az én dolgom volt ebben a csapatban az, hogy azokkal, akik jelentkeznek pártalálásra, hát egy néhány alkalommal elbeszélgessek, és egy kicsit így felgöngyörítsem a párkapcsolati múltját, és megpróbáljam azt a piros fonalat megtalálni a történetek között, amely miatt újra meg újra belelép valaki ugyanabba az olajfoltba, és elesik benne. És én igazából itt szembesültem először, ugye a maga naturalisztikus, brutális valóságában, az apasebbel, meg az anyasebbel. Mi ez a jelenség? Van két személy az életünkben, akinek az lenne a dolga, hogy tűzön, vízen keresztül menjen, értünk, minden rossztól megóvjon bennünket, jelen legyen a számunkra, megerősítse bennünk már a születésünktől kezdve azt az ős bizalmat, hogy a világ egy jó hely, érdemes élni, ha minden kötél szakad, ez a két ember akkor is elérhető a számomra, és akkor nagy szünet, nagyon sokan pontosan ennek az ellenkezőjét tapasztalják meg. Ott van egy apa, aki ahelyett, hogy a kislányának elmondaná minden nap, hogy mennyire csodálatos, milyen gyönyörű, hogy milyen szerencsés lesz egyszer az a férfi, akinek ő a kezébe teszi a kezét, az kapja tőle, hogy mi haszna vagy, soha nem lesz belőled semmi, értéktelen vagy, hagyjál engem békén, nincs rád időm, és ez a kislány, de azt ugyanúgy elmondhatom kisfiús verzióban is, ez a kislány felnő úgy, hogy van egy lyuk a szívében. Ezt a lyukat a szívében hívják apasebbnek. És ez a kislány felnőtt nőként el kell szétnézni a piacon, idézőjelben, és anélkül, hogy ez tudatosulna benne, elkezdi pásztázni a férfiakat, és azokat a férfiakat keresi, akik valamilyen szempontból hasonlítanak az édesapjára. Akik vagy ugyanúgy tudnak inni, mint ahogy az apja tudott inni, akik vagy ugyanolyan tiszteletlenül bánnak egy nővel, mint ahogy az apja bánt egy nővel, akik vagy ugyanúgy játékfüggők, mint ahogy az apjuk játékfüggő volt, de valami miatt ez az űr a szívükben követeli azt, hogy valahogy újra lehessen élni azt az időt, hát ha most más lesz a végkimenetel. Valahogy most megint közel kerülni az apához, és egy új esélyt adni az apának, hát ha ezúttal most nem hagy engem cserben. És beválaszt egy tiszteletlen férfit, akinek néha még a keze is eljár, és eltűri csak azért, mert ez valamilyen szempontból hasonlít ahhoz, amit kislányként az apja mellett átélt. És nem tudja, hogy van egy program az agyában, amely újra és újra végigfut, amikor ő párt választ magának. És olyan fontos, hogy legyen ott valaki, és azt mondja, hogy te álljon már meg egy pillanatra. Ez az ember nem méltó önhöz. Ön egy csodálatos teremtmény. Önnek joga lenne ahhoz, hogy egy férfi a tenyerén hordozza, hogy egy férfi minden reggel hálát adjon az égnek, hogy egy ilyen csodálatos nővel élhet együtt. Hogy ez a férfi becsülje meg önt, hogy soha ne emeljen önre kezet, soha nem mondjon egy tiszteletlen szót önnek, mert méltó rá. És amikor ezt elhiszi, akkor talán életében először azt mondja, hogy na, elég volt ebből. Hát menjen az apám is oda, ahol a borsnő, meg menjen az összes férfi, aki eddig kihasznált, oda, ahol a borsnő, nekem ennél több jár. És ezt valahogy megérteni, ezen a fordulóponton átbillenteni, hát ez maga a csoda.
És akkor mégis hogyan lehet ezt a sémát kikerülni? Például most nekem fantasztikus apukám van, én nem gondolnám azt, hogy nekem bármilyen apasebem lenne, de valószínűleg erre nem jövök rá addig, ameddig egy szakember ezt el nem mondja, vagy rá nem világít. Viszont most azt gondolom, hogy nincsenek ilyen apasebeim. Aztán mégis úgy veszem észre, hogy folyton újra és újra ugyanolyan emberekkel találkozom, és folyton ugyanolyan emberek pattintanak le, mondhatjuk így is. Pedig én már tudatosan odafigyelek erre, és mégis úgy észrevettem, hogy mi a gond, de mégis mindig ugyanolyan emberekkel találkozom. Akkor mit rontok el?
A világért sem szeretnélek most itt országvilág előtt téged analizálni. Beszéljünk általánosságban erről a dologról. Igen, a leggyakoribb az az, amit ugye a gyerekkorból hordozunk magunkban sérülésként, és kivetítjük másokra, ez az apasebb, anyasebb jelenség. Ettől még persze lehetnek olyan, hát alanyi jogon összeszedett félelmeink, vagy saját magunk által gyártott eszközeink, amelyek néha megnehezítik a dolgunkat. Lehet ez néha egy teljesen objektív dolog is, lehet egy teljesen szubjektív dolog. Én például, ez nem látszik egy interjúban rajtam, de alapvetően egy introvertált ember vagyok. Én nagyon sokáig tinédzserként például azt gondoltam, hogy ahhoz, hogy nekem valaha egy normális barátnőm legyen, az ki kell bújnom önmagamból, és valaki olyannak kell lennem, aki nem vagyok. És mivel megpróbáltam, és mindig kudarcot vallottam, ezért úgy szépen elkönyveltem magamat, hát egy ilyen hármas fickónak, akinek hát majd egyszer besétál egy hármas, 2x3-as lány az életébe, és hát akkor nekem azzal meg kell elégednem. De fogalmam sem volt arról, hogy nekem más területeken mekkora értékeim vannak. És hogy én amúgy milyen jó parti vagyok. Hát nekem van egy csomó erősségem amellett, hogy nem én vagyok a társaság közepe. De ezt felfedezni, az egy utazás. És ezt megélni, és kivetíteni is, és valahogy olyan magabiztossággal kivetíteni, hogy egy kicsit ebben benne van az is, hogy én akkor számíthatok arra, hogy ezt mások is ismerjék el bennem, és úgy viszonyuljanak hozzám. Ez egy nagyon hosszú útvonal volt. És lehetnek ilyen saját tenyésztésű trolljaink ott a lelkünkben, amelyek nem engednek bennünket egyről kettőre tovább lépni. Meg hát lehetnek ilyen kis mítoszaink a párkapcsolattal kapcsolatban. Sokaktól hallottam ilyeneket, hogy hát ha az igazit megtalálom, akkor nekem nem kell semmit tennem, egyszerűen így belénk csak egyszer a villám, áttételesen értve, és akkor egymásra nézünk, és szikrázó tekintettel haladunk egymás felé, és egyből forró csókot váltunk. Hát azért az élet nem így működik. Ez egy mítosz, hogy itt vagyok én, meg ott van egy darab individuum valahol az univerzumban, akit az ég nekem szánt, és akkor nekünk egymásra kell találnunk. A valóság az nem ez. A valóság az az, hogy én, mint individuum, mondjuk kompatibilis lehetek a világon 100 000 nővel. És az a 100 000-rel, vagy abból a 100 000-ből én kiválaszthatom azt az egyet, aki nekem tetszik is, és akivel én szívesen osztom meg az életemet, és felépítek vele egy kapcsolatot. Az egyiknél teljesen passzív vagyok. Az elsőnél, ami szerintem egy mítosz. A másodiknál én aktív résztvevő vagyok. Aktívan formálom a kapcsolatot, aktívan keresem, pásztázom, a radarom nyitva van és jelez, pip, 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 ott van valaki, aki érdekes lehet. És lépéseket teszek. De ehhez meg kellene bizonyos szociális kompetenciák. Könnyebb ott ülni a szoba sarkában és várni, hogy majd a sült galamb szárnyán megjelenik életem párja. Nem fog. Teszek lépéseket, és ezt most nem rád mondom, félre ne érts, most határozottan mondtam, hogy nem téged analizállak, hanem az az élethelyzet, amikor hát várok, várok, de nem történik semmi. És igen, és akkor tehetek én magam is lépéseket. És attól még nem kell mindenkivel sebezhetővé tennem magam, akivel kereszteződnek az útjaim, nem kell begyűjtenem sérüléseket, lehetek válogatós, lehetek öntudatos, de tehetek lépéseket, forgolódhatok, gyűjthetek tapasztalatokat magamnak.
Nagyon jó, hogy mondtad ezt az igazit, mert ezt én is mindenképp fel akartam hozni, hogy sokan ebben a mítoszban élnek, hogy megtalálják az igazit, akkor minden jó lesz, és minden onnantól kezdve gördülékenyen fog menni. Én mondjuk még azt is megtáfolnám, amikor azt mondják az emberek, hogy a másik felüket keresik, mert én például azt vallom, hogy nem egy félt kell keresni, hanem egy szintén egy egész embert, aki ugyanolyan kerek egész, mint te, és együtt vagytok egy teljes egész. Hogyha mondjuk nagyon szkeptikus akarok lenni, akkor azt tudom mondani, hogy nincs is igazi, csak jó esetben találunk egy olyan embert, akivel hosszú távon mondjuk elviseljük egymás szeretetben. Te erről mit gondolsz?
Ez a nincs igazi, ezt én is így vallom. Ismerek olyan embereket, akik ennek a mítosznak a rabjai, hogy van egy igazi, és az a baj, hogy látom a rossz hatást, amit ez a mítosz az életükben okoz. Az egyik férfi konkrétan, akinek az arca most így kirajzolódik előttem, Hát most a 60-as éveiben jár, az 5. házasságában, és minden eddigi házasságánál az volt, hogy ú, de jó, most megtaláltam. 3 házasságát láttam az évek során. Mindig az volt, hogy megtaláltam az igazit, ő az, és akkor jöttek az első krízisek, jöttek az első konfliktusok, és hát emberünk mély depresszióba süllyedt, hát a csodába, hát mégsem az igazit találtam meg. Hát akkor gyorsan ki kell lépnem, és az igazit keresnem. És ez visszatartotta őt attól, hogy felelősséget vállaljon a kapcsolatért, változtasson dolgokon, megtanuljon normálisan kommunikálni, megtanuljon konfliktusokat kezelni, és hát látjuk az eredményt, itt van 60 évesen, az 5. igazi mellett, aki még mindig nem az igazi. Hogyha én inkább ezt a kompatibilitás modellt keresem, hogy van sok ember, akivel kompatibilis lehetek, és mi megvalósítjuk az igazi kapcsolatot. Én nem egy igazi személyt keresek. Egy olyan személyt keresek, akivel egy igazi kapcsolatot felépíthetünk. És mi nem felek vagyunk ebben, hanem két egész alkot valamit, ami sokkal több lesz, mint amit matematikailag kettejükből kinézhetnénk. Írtam egyszer egy kis könyvet, ez volt a cím, hogy 1+1=3. Pont ez a gondolat van mögötte, hogy nekem az nem elég, hogy csak összeadódjanak az értékeink, és akkor legyen belőlünk 1+1=2. Ha egy kapcsolat egy igazán jó kapcsolat, egy igazán gyümölcsöző kapcsolat, akkor itt az erőforrások megtöbbszöröződnek. Volt egy alkalom, amikor a postás meghozta a legújabb könyvemnek a tisztelet példányait a kiadótól, és hát ez mindig egy nagyon különleges pillanat egy szerző életében. Kivontom a csomagot, így megcsap még a nyomda illat, és így lapozom, beleszagolok, megtapogatom, és szaladok a feleségemhez. Dóri, Dóri, nézd csak, megjött az új könyvem, megszületett az új gyerekem. Ő is fogja, nézi, ú, de jó néz ki, de szép. Ízi, meglátta az ajánlást, neki ajánlottam a könyvet. Láttam, egy kicsit úgy el is érzékenyült tőle. Gondoltam, hogy bedobok egy ilyen poént, és megkérdezem, na drágám, milyen érzés egy ilyen híres szerző feleségének lenni? Rám néz, elkezdi cinkosan mosolyogni, és azt mondja, hogy jó érzés, mert tudom, hogy mellettem lettél azzá. És pontosan erről van itt szó. Ez az 1+1=3. Attól, hogy én az ő férje vagyok, olyan dolgokat vagyok képes megvalósítani, amelyeket nélküle sohasem tudtam volna. Attól, hogy ő az én feleségem, olyan dolgokat képes megvalósítani az életében, amelyeket nélkülem sosem tudott volna. És így az 1+1 az 10 lett, 20 lett, 30 lett. Felszabadít valami olyat, ami egyedül sosem tudnék lenni. Szerintem ez egy nagyon erős fokmérője egy jó kapcsolatnak.
Ezzel egyetértek abszolút. És ha már szóba hoztad itt a könyveket, például én is megvásároltam a Pár percek című könyvedet, és el is ajándékoztam, és nagyon nagy sikert aratott. Illetve a honlapodon vannak ilyen ingyenes letölthető anyagok, és egy kommunikációs videótréninget is megosztasz az érdeklődőkkel, és ezt is elküldtem ismerősöknek, és erről is nagyon jó visszajelzések érkeztek. Úgyhogy mindenképp hasznosak tényleg ezek, és hogyha tudatosan odafigyelünk ezekre a dolgokra, akkor valóban lehet ezen változtatni. És akkor most, ahogy beszélünk erről, mind olyan egyszerűnek tűnik, meg olyan kis erőfeszítés és kis energiabefektetéssel lehet változtatni dolgokon, úgy tűnik, hogyha mégis olyan egyszerű az egész, akkor miért olyan nehéz?
Hadd hozzak egy példát az autóvezetésről, és talán ez egy kicsit úgy megvilágítja, hogy miért ütközünk akadályokba, amikor valamit megpróbálunk megváltoztatni, amit eddig így csináltunk. Amikor én először megtanultam autót vezetni, egy kis piros Corsa, Opel Corsa autóba beleülök, az oktató mutatja a váltót, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es sebességi fokozat, hogy kell a hátramenetbe tenni, melyik pedállal, mit kell csinálni, teljesen összezavarodtam, te jó ég, ennyi mindenre odafigyelni, hát ez borzasztó, hát akkora a veszély esélye, hogyha beleülök egy autóba, hát ennyi felé nem lehet figyelni. Nyugalom, kezdjük el, tanuljuk meg. Megtanultam vezetni, és láss csodát, 2-3 hónap után azt vettem észre, hogy már nem kell figyelnem a kezemet, hogy a váltónál melyik sebességi fokozat hol van. Már nem kell végig gondolnom, hogy ez a lábam a kuplung, ez a lábam a gáz, hogy is? Automatizálódott a folyamat. Az agyunk egy rendkívül lusta jószág. Mindent, amit lehet, az agyunk automatizál, hogy ne kelljen újra és újra energiát belefektetni. Beülök egy autóba, és akkor újra kelljen mindig gondolni, hogy hol az 1-es, hol a 2-es. Nem, az agyam automatizálta, és ez így leválasztja a tudatról. Közben felszabadul az energiám más dolgokra. És tudtam vezetni úgy, hogy a tájban gyönyörködtem, ettem egy szendvicset, beszélgettem, telefonáltam, persze csak kihangosítón. Tehát már egy csomó dolgot lehet csinálni, úgyhogy nem kell magára vezetésre figyelnem. De egyszer csak vettem egy automatát. Az automatát egészen máshogy kell vezetni, mint egy manuális váltóst. És elméletben én nagyon penge voltam, én pontosan tudtam, hogy kell vezetni. Elmentem egy tesztkörre, ami ki nem fizetett új autómmal, és az első körforgalomban majdnem összetörtem a kocsit. Valaki elém vágott, egy hirtelen helyzetben nekem reagálnom kellett, és egy hirtelen helyzetben, nyomás alatt mindig a régi mintázatok tolakodnak elő. Az izommemóriámba be volt építve balláb, kuplung. Nyomom előre a ballábamat, keresem a kuplungot, hogy gyorsan fékezzek és ne menjek neki. Akarom a kuplungot nyomni, nem találom, kicsit tovább megy a láb, megvan, benyom, ez nem a kuplung, ez a fék, satufék, mögöttem két autó csikorogva, öklétrázva, felmenőimet emlegetve állt meg, és majdnem hármas csorogat koccanást okoztam, csak azért, mert átültem egy automatába. Nagyon zavarbejtő. És ezt éli át minden pár, aki egy adott módon üzemeltette a kapcsolatát mondjuk 10 évig, minden automatizálódott, és most megtanulja azt, hogy lehet ezt így is, de jó, elolvas egy könyvet, szuper, most már fel vagyok vértezve, máshogy fogom csinálni. Aha, jön az első krízishelyzet, és paf, visszamegy minden a régibe. Megvettem az automatát. És végigéltem azt a nehéz 1-2 hónapot, amíg újra programozódott az izommemóriám, amíg az agyamban megint újabb idegkapcsolódások alakultak ki, amelyek most már nem a manuális, hanem az automata vezetését felelősek, és láss csodát, egy napon úgy ébredtem, hogy ez lett a normális. Ezt a pontot kell megvárni egy párkapcsolatban. Amikor egy régi dolgot próbálok felülírni, gyakorolni, és egyszer csak, ez a természetem részévé vált. Hát olyan, mintha mindig is ilyen lettem volna, mintha így születtem volna. Innen kezdve indul a 2.0 verzió.
És ez egy másik könyvednek a címe, ha jól tudom.
Így van, pontosan. A kapcsolatot cseréd, ne a társad.
Maga a párkapcsolat, hogyha jól működik, egy idő után a házassághoz vezet, jobbik esetben. Na, de a házasságnak az a problémája, hogy sokszor a megszokás, meg a tiszteletteljes egymás mellett élés és az elhidegülés felé halad, sokan ezzel szokták jellemezni. Hogyan lehet mondjuk ezt kiküszöbölni, mert szerintem ennél sokkal többről szól a házasság, és hogyan lehetne ezeket a hullámvölgyeket leküzdeni, vagy egy ilyen harmonikus, stabil kapcsolattá varázsolni, még mondjuk egy 20 éves, 30 éves együttélést is?
Nagyon fontos ez a kérdés, és azt gondolom, hogy amit sokan nem tudnak ebben a témában, és megijednek tőle, amikor találkoznak ennek a jelenségeivel, az az, hogy a házasságnak is, mint ahogy mondjuk egy emberi testnek is, vagy egy emberi életnek is, vannak fejlődési szakaszai. Vannak olyan természetes átmenetek, változások, amelyekkel előbb-utóbb mindenki találkozni fog. Nagyjából 4 ilyen szakaszra lehet egy házasságot sorolni. Az első szakasz az álomszakasz. Amikor minden csili-vili, rózsaszín, gyönyörű, még bennünk van a szenvedély, a lendület, a frissesség, tényleg sokszor így a hollywoodi filmek által táplált illúziók is még ott élnek bennünk, hogy reggel ugyanabban a pillanatban nézünk egymásra, ugyanabban a pillanatban ébredünk, mentolos lehelettel forró csókot váltunk, és átéljük életünk újabb, legnagyszerűbb szeretkezését. Igen, de aztán egyszer csak rájövünk arra, hogy valami kezd változni. Már a csillogás kezd alább hagyni, már nem annyira fényes minden, kezdenek kritikák megjelenni. Eddig minden kritikát visszanyeltünk, nem akartunk semmi olyat mondani, ami bántó lehet. Hát most oda mondjuk. Most azt érezzük, hogy nem baj, ha megsértősz, de nekem fontosabb, hogy én megszabaduljak ettől a tehertől, mint hogy te rád tekintettel legyek. Most kimondom. Ez így az illúzió vesztett szakasz. Ez a második szakasz. Általában valahol ott a második, negyedik év között át szoktak gyorsan billenni a párok ebbe a szakaszba, és a szörnyű az, hogy megijednek, hogy szóval az most már mindig így lesz. Értem. Akarom én ezt? Nem. Köszönöm, akkor kilépek. És nem tudják, nincs ott valaki, aki ilyenkor a fülükbe súgja, hogy figyú, amit átélsz, az tök normális, párok milliói átélik, tarts ki, lesz utána majd egy következő szakasz. Ilyenkor nagyon sokan elválnak. De ha kitartunk ebben a szakaszban, és ezen a kezdeti csalódáson átbillenünk, akkor még 2 nagyon szép szakasz van hátra, de egy picit még időzünk ennél a nagyon kritikus illúzióvesztés szakasznál. Az alap problémánk ebben a szakaszban az, hogy fölébredünk. És rájövünk arra, hogy eddig valójában nem is a másik személybe voltunk szerelmesek, hanem a saját fejünkben készítettünk egy idealizált portrét a másikról, és ebbe a portréba voltunk szerelmesek. És most kezdünk rájönni arra, hogy a másik ember nem mindenben ugyanolyan, mint ez az idealizált portré, amit a fejünkben olyan szépen színesen megfestettünk. Jön ez a csalódás, jön ez az illúzióvesztés, de hogyha kitartóak vagyunk ebben, és nyitottak vagyunk tanulni, tanulni a kapcsolatról, tanulni egymásról, akkor kezdünk rájönni arra, hogy figyelj csak, te más vagy, mint amilyennek én képzeltelek, és ebben én most egy kicsit csalódtam, de ha jobban megnézem, akkor ezt a másságot, ezt értékként is felfoghatom. És tulajdonképpen kezdek rájönni arra, hogy de jó, hogy mi mások vagyunk. De jó, hogy nem a klónommal kell együtt élni. Mert hogy így az életnek sokkal nagyobb felületét tudjuk lefedni. Szoktam ezt így a tenyeremmel jelképezni. Itt vagyok én, ez az én nyújtott tenyerem, ekkora részt tudok lefedni az életből. Ha egy olyan társam van, aki pontosan olyan, mint én, akkor ő is egy ugyanilyen tenyérnyi felületet tud lefedni, de ez a két tenyér takarja egymást, tehát mégiscsak egy tenyérnyi területet tudok lefedni. De ha valakivel találkozok, aki más, mint én, akkor két tenyérnyi felületet tudunk lefedni. Kiderül, hogy azok a dolgok, amikben különbözünk, azok egymás mellé illeszthetők, és értéket jelentenek. Én nagyon szeretek vezetni. Feleségem nem szeret vezetni. Sokáig bosszankodtam, hogy hát miért nem szeretsz vezetni, milyen jó lenne, váltanánk egymást, beutaznánk az egész világot. A feleségem zseniálisan tud útvonalat tervezni. És amikor még nem volt GPS-ünk, akkor így térkép alapján is olyan pontossággal vezetett el mindenhova, és úgy ráérez dolgokra, akkor ezt állítsuk egymás szolgálatába a különbözőséget, és ne bosszankodjunk mindig rajta. Azok a párok, akik ezt sikerre le tudják végezni, azok átjutnak egy harmadik fázisba, az újrafelfedezés fázisába. És ez egy kicsit olyan, mint egy új nászút. Wow, de jó, hogy ilyen vagy! Hát most veszem észre csak, te ezt is máshogy csinálod, mint én, de most, ahogy nézem, ez a más, ez valami olyan, amiből én is tanulhatok. De jó, hogy más vagy, elkezdjük ünnepelni a különbözőséget. És az utolsó, negyedik stádium az a mélység szakasza. Amikor megküzdöttünk minden különbözőséget, megküzdöttünk minden olyan dolgot, ami elválaszthatna bennünket, és egyszerűen már csak élvezzük azt, amiért annyit dolgoztunk, amiért annyit küzdöttünk. Ez az a szakasz, amikor ül egymás mellett mondjuk egy pár az autóban, fél óráig nem szól senki egy szót sem, csak úgy néz mindenki a fejéből kifelé, egyszer csak egymásra néznek, és ugyanabban a pillanatban ugyanazt a szót mondják ki. Vagy számtalan szó történik ilyen a feleségemmel velünk, hogy napközben külön vagyunk, nem látjuk egymást, mindkettőnknek kitölti a fejét, meg az idejét, a saját munkája. Egyszer csak gondolok egyet, fölveszem a telefonomat, kikeresem Dórit, rányomok a hívás gombra, hívom, és még ki se csöng, tehát nem hallom, hogy ki csöng, fölveszi, szia, itt vagyok. Ha, kezedben volt a telefon? Igen, mert éppen téged hívtalak. Hogy? Miért? Hát azért, mert megérkeztünk egy olyan szakaszba, amikor tényleg már a gondolataink is összesimultak egymással, összeszinkronizálódtak egymással. És már nem kell mindent öt mondatban elmagyarázni, mert érezzük egymást. Ez a mélység. Persze néha összekeverednek dolgok ezekben a szakaszokban. Néha van olyan is, hogy már azt gondoltuk, hogy elértünk mondjuk az újrafelfedezésbe, és visszacsusszanunk az illúzióvesztésbe. De nagyjából azért mindenki végigjárja ezt, aki kitart. Álom, illúzióvesztés, újrafelfedezés, mélység.
Nagyszerű, szuper. Hát ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is, hogy benne lehettem ebben, részt vehettem, és említetted a videótréninget, a könyveimet. Hogyha a hallgatóink a mihaleczgábor.hu-ra felmennek, akkor ott nagyon izgalmas, ingyen letölthető anyagokat találnak. Ezt így szívesen ajánlom a figyelmükbe, és nagyon köszönöm a figyelmet én is mindenkinek.